Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy gondoskodsz rólunk. Köszönjük neked, hogy most is volt mit ennünk, és köszönjük azt is, Urunk, hogy nem csak a testi táplálékról gondoskodtál, hanem most igéddel is szeretnél újra táplálni bennünket ezen a mai napon. Kérünk, hogy hadd legyen nyitott a mi szívünk. Kérünk, hadd tudjuk megérteni a te szavadat. Legyél itt velünk, szólj hozzánk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassák meg a testvérek a mai napra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Jób könyvében a 38. fejezet 41. versében a következőképpen. Kiszerez eledelt a hollónak, amikor fiókái Istenhez kiáltanak, és kóvályognak, mert nincs mit enniük. Ámen. Kedves testvérek, énekeltük az énekünkben az imént, hogy véget ért az aratás. Hát gondolhattuk magunkban, hogy hát igen, már jó régen véget ért az aratás. Már közelebb vagyunk a következőhöz, mint az előző véget ért, már majd, hogy nem. Úgyhogy miért is énekeltük ezt az éneket? Egyrészt azért, mert lelki értelemben folyton előttünk van az, hogy az aratnivaló a sok, a munkás viszont kevés. Lelki értelemben folytonosan megy ez a munka, folytonosan kell az aratásra is figyelni, de hogyha tényleg a mezőkre tekintünk, akkor most is olyan folyamatok játszódnak le, amelyek nagyban befolyásolják majd az aratást, hogy milyen lesz a termés, mennyit tudnak betakarítani. Mert mindig van valami, ami közbeszól, valamilyen külső körülmény. Most is, hogyha nézzük a földeket, akkor sok helyütt már víz alatt vannak. Ez a sok csapadék, az elolvadt hómennyiség, meg ez az eső, meg havas eső, most elárasztotta a földeket. Sok múlik azon, hogy ebben az időszakban mit kapnak azok a magok, azok a hajtások, hogy utána az aratás az milyen lesz majd. De aztán akár így, akár úgy, mindig azt tapasztalhatjuk, hogy azért csak volt mit enni. Csak tudtunk táplálkozni, csak túléltük a szárazságot is, meg hogyha sok csapadék volt, azt is. Mert az Isten őrzi ezeket a magvakat, az Isten őrzi a növényeket is, és az Isten készíti elő számunkra azt, hogy legyen majd táplálék az asztalon. És most van az az időszak, amikor tényleg ezt tapasztalja az ember, hogy igazából nem tud mit tenni. Már ott van a maga a földbe, sőt már a hajtás megjelent. Innentől kezdve nem tudnak mit tenni, csak azt, hogy imádkoznak. És megtapasztalja az ember azt, amit a múlt heti igében is hallhattunk, hogy van, aki öntöz, van, aki a magot veti, különféle munkálatok vannak, de alapvetően a növekedést azt az Isten adja. Az Isten az, aki ezek mögött ott van, és ő az, aki gondoskodik, ő az, aki őriz bennünket. És ezt meg lehet tapasztalni, hogy még hogyha körülmények nem is olyanok, az Isten adhat jó termést. Dani említette az USA-beli tapasztalatait, én is hadd utaljak vissza arra, hogy amikor ott voltunk a nyáron, akkor mondták ott a gazdák, ott nagy kukoricaföldek vannak Iowa-ban, az egy élés tára az egész Egyesült Államoknak, és óriási szárazság volt, és mondták, hogy hú, biztos nagyon rossz lesz a termés, és úgy beszélgettek egymás közt a gazdák, a farmerok, és mondták, hogy hát szégyellem kimondani, de most mondtak egy mennyiséget, ami persze nekem nem sokat jelentett, de később megmagyarázták, hogy nagyon jó volt a termés, nagyon sokat tudtak betakarítani, pedig szárazság volt, és azt gondolták, hogy nem lesz belőle semmi. Az Isten adta a növekedést, az Isten csodálatos módon mégis gondoskodott. Az Úr kezében vannak, tehát az ő kezében vannak ezek a folyamatok alapvetően, ahogyan Jób könyvének a 38. fejezetében is erről olvashatunk. A mindenható Isten Jób könyvében itt szólal meg Jóbnak először, és azt olvashatjuk itt az elején, hogy kérdéseket tesz fel, és nagyon kemény dolgokat mond. Ki akarja elhomályosítani örök rendemet értelem nélküli szavakkal, kérdezi az úr. Öveszt hát föl derekadat férfiasan. Én kérdezlek, te meg oktass engem. És azt olvashatjuk itt a legelején, hogy az Isten viharban szólal meg. Az elrejtőzködő Isten, akiről hallhattunk délelőtt, az elrejtőzködő Isten a viharban mégiscsak megszólítja Jóbot is, megszólít bennünket is ezeken az igéken keresztül, kinyilatkoztatja magát. És az elrejtőzködő Isten hatalmas karjával mégis irányítja ennek a tőle elszakadt világnak is a folyamatait. Nem látjuk mi, hogy hogyan munkálkodik, fel se tudjuk fogni, de mégis ő az, aki irányítja még a természetnek is a dolgait, még ennek az elszakadt, a bűnös világnak is a menetét ő tartja a kezében. És nagyon jó példa erre ez az időjárás példája, amiről beszél itt a 38. fejezetében szintén az Úr. És nagyon jól megmutatkozik ebben is az, hogy mennyire nem mi irányítjuk a dolgokat. Olyan büszkék vagyunk mi emberek a tudományra, a 21. században már olyan nagy dolgokat elért az emberiség, de ilyen alapvető dologgal, mint az időjárás, nem igazán tudunk mit kezdeni. Egy kis mennyiségű hó is le tud bénítani nagyvárosokat is, meg nem tudnak előre meghatározni dolgokat az időjárás jelentők sem. Úgy is mondják, hogy amilyen egyenletekkel ezeket a folyamatokat le tudják írni, azok kaotikus egyenletek. Ez a köznyelvben azt jelenti, hogy össze-vissza, kibogozhatatlan. És itt is valami ilyesmiről van szó, azért rend uralkodik, de az mutatkozik meg, hogy egy bizonyos időhatáron kívül már nem tudja megmondani az ember, hogy milyen lesz az időjárás. Egy-egy napra, néhány órára előre meg tudják mondani, hihetetlen nagy fejlettségű műszerekkel, de tovább képtelen az ember. Nincs a kezünkben, nincs a mi birtokunkban ez a tudás. Az Isten irányítja alapvetően ezeket a folyamatokat is. És sokszor elgondolkodhatunk azon, hogy amikor úgy beszélgetünk, akkor sokszor előjön az időjárás. Az angolok szokták mondani, hogy Londonban másról se tudnak az emberek beszélni, csak az időjárásról. Mi is sokszor előhozzuk az időjárást, és javarészt csak szidjuk, hogy hát ez ilyen, meg olyan, meg már megint ilyen rossz az idő, meg megint nem olyan, aminek mi gondolnánk. És jó ilyenkor azért megalázkodni, vagy elgondolkodni azon, hogy rendben, hogy ez egy Istentől elszakadt világ, de alapvetően az Isten határozza meg még ezeket a dolgokat, mert ha nem ő határozná meg, akkor vége lenne ennek a világnak. Ha mi határoznánk meg még csak az időjárást, akkor vagy kiszáradna ez a föld pillanatok alatt, mert valaki azt mondaná, hogy neki az kell, vagy pedig özönvíz lenne, pedig az Úr megígérte, hogy itt özönvíz nem lesz. Ő az, aki valahogy egyensúlyban tartja még ezt a világot is, amely ellen mi már annyit tettünk, meg annyi mindennel károsítottuk. És tényleg emiatt lehet tapasztalni azt, hogy még van betevő falat. Még mindig van enni való, még hogyha az időjárás ilyen is vagy olyan is, az Isten gondoskodik. És az Isten gondoskodik az állatokról is. Erről olvashatunk itt ebben az igében. Nem is akármilyen állatokról. A 147. Zsoltárban olvashatunk erről a hollóról, amiről itt is szó van, hogy eledelt ad az állatoknak, a károgó hollónak is. És miért olyan jelentős ez, hogy most itt a hollóról van szó, meg úgy több helyen előkerül ez az állat a Bibliában? Érdemes megnézni, hogy mit mond a Biblia erről a madárról, meg milyen állat ez a holló. Akkor talán jobban megértjük, hogy mit jelent az, hogy az Úr gondoskodik még a hollóról is. Hát olyan madár, amelyik még arra sem volt alkalmas, hogy Noénak jelezze, hogy szárazföld van már, és reményt hozzon. Ugye a holló az kiben röpködött, aztán egyszer csak, ha már le tudott szállni, akkor leszáll, de nem tudta jelezni Noénak, hogy már van remény, van szárazföld. A galamb az alkalmas volt erre. De a törvényben, Mózes 3. könyvének 11. fejezetében és Mózes 5. könyvének 14. fejezetében azt olvashatjuk erről a hollóról, hogy tisztátalan állat, utálatos állat, és megtiltja az Úr az ő népének, hogy ezt az állatot ezt megérintsék, vagy egyáltalán, hogy megegyék, hát azt teljes mértékben megtiltja az Istennek a törvénye. Olyan tisztátalan állatról van szó, amelyet Ézsaiás próféta is említ, amikor Edomnak a pusztulásáról van szó, hogy ott is ezek a madarak is megjelennek a többi tisztátalan állat között, és mutatja Edomnak a reménytelenségét, az Istennek az ítéletét. A 34. fejezet 11. versében olvashatjuk, hogy pelikán és bölömbika veszi birtokba, fülesbagoly és holló tanyázik benne. Kietlenséget mér ott a mérő, pusztaságot a mérőón. És hogyha tudjuk azt is, hogy ez milyen madár, hogy ismerjük valamennyire, akkor meg is értjük azt, hogy ettől tartózkodik az ember, mert megeszik ez mindent, ez a madár szinte, dögöket is, konyhai hulladékot, meg mindenféle kártevőket is elfog, sőt, ha úgy van, akkor még lop is, hasonló módon, mint a szarka. Még azzal is szokták riogatni az embereket, hogy a szemét kiválja, mondják, hogy kisebb állatoknak ki is szokta. Tehát tényleg egy visszataszító állatról van szó, tisztátalan állatról, és ezeken az állatokon is megkönyörül az Isten. Olvashatjuk ebben az igében, hogy a fiókák, ha kiáltoznak, akkor az Úr ad eledelt, és táplálja, gondoskodik ezekről a tisztátalan madarakról. Sőt, Illés történetéből tudhatjuk, hogy ezeket a tisztátalan állatokat használta fel arra, hogy az egyik legnagyobb prófétáját táplálja az Úr. És még Jézus is említi a hollókat. Lukács evangéliumának 12. fejezetében mondja, hogy nézzétek meg a hollókat, nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál? Tehát itt jó Jézus szavára figyelni, aki is mondja azt, hogy hát ha már ezekről az állatokról, a hollókról is gondoskodik az Isten, hát mennyivel inkább rólatok? Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál? Mennyivel inkább figyel az életetekre a mennyei Atya? És mondja, hogy hát ezek a hollók, ezek nem aratnak, nem vetnek, és mégis eltartja őket az Atya. Gondolhatnánk, hogy hát nem csinálnak semmit, és mégis megkapják az eledelt, de azért végzik ezek a madarak a maguk dolgát, keresnek, és találnak. Sőt, azt is mondják egyébként, hogy nagyon alkalmazkodó, intelligens állatok ezek a hollók, még akár más ragadozókkal is összefognak, hogy megkeressenek valamilyen tetemet, és ezt közösen el tudják fogyasztani. De lehetne akármennyire alkalmazkodó, lehetne akármennyire intelligens, hogyha az Isten nem gondoskodna róla, akkor elpusztulna. És mi is akármennyire tudunk alkalmazkodni, akármennyire intelligensek vagyunk, ha az Isten nem gondoskodik rólunk, akkor végünk. Akkor meghalunk. De milyen jó, hogy az Isten gondoskodik. És mondja Jézus, hogy az Isten ugyanúgy gondoskodik az igazról is, meg a hamisról is, esőt ad az igazaknak, a hamisaknak is. Erről a tisztátalan hollóról is gondoskodik, ugyanúgy, ahogyan a tiszta galambról is. Az Isten mindannyiunkra gondot visel. És sokan ezt a egyszerűen szokták megfogalmazni, hogy hát mindig volt valahogy, sose volt úgy, hogy ne lett volna valahogy, hát ez majd csak így előre visz bennünket. És ez így van, de azért lássuk meg, hogy ez nem olyan magától értetődő dolog. A mennyei Atya van, aki emögött, aki gondoskodik rólunk. És ebben a gondoskodásban embereket is felhasznál. Sőt, bennünket is fel szeretne használni. Hogyha van mit ennünk, akkor ne nézzük azt tétlenül, hogy a másik ember az éhezik. Az Isten ebbe a gondoskodó munkába bennünket is beszeretne vonni. Még akkor is, hogyha olyan tisztátalannak tűnik az a másik ember, aki éppen éhezik. Látjuk, hogy az Isten erről a tisztátalan madárról is gondoskodott. És ne csak lássuk meg, hogy a mennyei Atya a gondoskodó, hanem arra is buzdít bennünket Jézus a tőle tanult imádságban, hogy kérjük tőle a mindennapi kenyeret. Ugye ott van ez az imádságban. És fontos kérés ez. De azt is lássuk, hogy nem a legfontosabb. Előtte ott vannak azok a kérések, amelyek ennél fontosabbak. Az Isten szentségének, országának, akaratának a keresése. Csak ezután jöjjön az a kérés, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Hogyan Jézus mondja, hogy keressétek először az ő országát és igazságát. És ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Mert a mennyei atya tényleg tudja, hogy mire van szükségünk. Tudja, hogy szükségünk van ezekre, ezért ami kell, azt megadja számunkra. És olyan jó ez erre úgy feltétlenül rátenni az életünket, feltétlenül bízni a mi mennyei atyánkban. És ebben a feltétlen bizalomban az is ott van, ami ugye ott volt Sadraknak, Mésaknak és Abédnegónak is a gondolatában, amikor ott voltak a tüzes kemence előtt, hogy az Istennek van hatalma, hogy megmentsen, megőrizzen bennünket, de ha nem tenné is, akkor se borulunk le a hamis bálvány előtt. Az Isten gondoskodó, mennyei atya. De hogyha nem is gondoskodna rólunk, akkor is ő a mindenható Isten. Akkor is ő a szerető atya, aki tényleg szeret bennünket. Aki annyira szeret bennünket, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk. És hogyha ő az egyszülött fiát adta értünk, mondja Pál apostol, akkor hogy ne adna vele együtt mindent számunkra? Ennyire szeret bennünket. És hogyha mi is szeretjük őt, akkor szintén Pál mondja, hogy hát akkor bármi is ér bennünket, az valamilyen módon a mi javunkat szolgálja. És ezért bízhatunk abban, hogy a mennyei atya gondoskodik, de még hogyha a hívő ember éhen is halna, akkor is oda kerül a mennyei atyához. És oda kerül ahhoz a mennyei asztalhoz, a mennyei lakomához, Ábrahámmal és a többi szentekkel együtt asztalhoz telepedhet, és ott lehet a mennyei mennyegzőn, azon a csodálatos vacsorán, ahol már nincsen aggodalom, meg félelem, hogy lesz nekünk meg a mindennapi betevőnk, meg hogyan tudunk majd tovább haladni ebben az életben. Ott nem lesznek ezek, és nem lesz éhezés sem. Viszont azt fontos tudnunk, és most is tisztáznunk, hogy oda tisztátalan nem kerülhet az élő Isten színe elé. Holló oda nem juthat a mennyek országában. Ami tisztátalan, aki tisztátalan, nem kerülhet az Isten színe elé. Még akkor sem, hogyha itt a földi körülmények között megtapasztalta az Istennek a gondoskodását. Tisztátalan életében ott volt a mennyei atya gondoskodása, az nem elegendő. Attól még nem juthatunk a mennyek országába. Aki oda juthat, az a fehér holló. És azért mondom ezt, mert Luther Márton mondta azt, hogy olyan a hívő keresztény ember, olyan ritka, mint a fehér holló. Aki tényleg élő kapcsolatban van Jézus Krisztussal, az életét teljesen odaadja neki, és minden pillanatában az életében azt szeretné, és azt akarja, hogy az Isten akarata érvényesüljön. Azt mondja, hogy olyan ritka, mint a fehér holló. De van fehér holló. Az interneten is most utána néztem, hogy tényleg van-e fehér holló. Mutatnak ott képeket, bár délelőtt szó volt erről, hogy sok mindent mutatnak az interneten, meg becsapnak bennünket, és nagyon ügyes trükkökkel ezeket meg tudják oldani. De hát ugye vannak albínó állatok, és ha itt is, ahogy közlekedünk, láthatunk fehér szarvasokat. És van fehér holló. Ha nem is lenne a biológiai hollók között, de tényleg vannak hívő emberek, lehetnek hívő emberek. Lehet a mi életünk is olyan, mint a fehér holló. Az Úr által megtisztított, és teljesen az Úrra hagyatkozó élet. Mert Jézus meg tud bennünket tisztítani. Akármilyen sötét bűnökben is vagyunk, akármilyen reménytelen és tisztátalan a mi élethelyzetünk, Jézusnak van hatalma megtisztítani bennünket. És jó ezen a mai délutánon rácsodálkozni arra, hogy ő a gondoskodó Istenünk, aki tényleg nap mint nap gondoskodik a betévő falatról, de ami ennél sokkal több, ő az, aki meg tud bennünket tisztítani minden tisztátalanságtól, minden gonoszságtól, minden bűntől, és aki be tud bennünket vezetni a mennyek országába.
Amen.
Csendesedjünk el. Urunk, Te ismered a mi szívünket, és Te tudod, hogy mennyit tudunk aggodalmaskodni és idegeskedni azon, hogy mit hoz majd a holnap. Olyan jó, Urunk, hallani a Te szavadat, amivel megnyugtatsz bennünket, hogy Te látod a mi szükségeinket, Te látod a mi életünket, és Te gondoskodsz rólunk, hiszen Te gondoskodsz a hollóról is, a tisztátalan állatokról is, gondoskodsz rólunk is. És Urunk, köszönjük, hogy gondoskodtál arról is, hogy ne kelljen elvesznünk az örök kárhozatba, hanem örök életünk lehessen Te benned. Urunk, kérünk, hadd tudjuk elfogadni a Te váltságodat. Hadd tudjuk kérni a Te tisztító munkádat a mi életünkre is. Hadd lehessünk mi is hófehérek, még ha bűneink skarlátpirosak is. És hadd tartozzunk mi is azok közé, akik benned bíznak egyedül. Még ha olyan ritka is az ilyen ember, mint a fehér holló, hadd legyünk mi is mindannyian.